Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket állandó szakértőnkkel, Boár Györggyel.
Sziasztok.
És a szakértői csapat bővül, itt van velünk Barta Bence.
Sziasztok.
Én pedig Horváth Dániel vagyok. Nos, kedves hallgatók, forradalmi naphoz érkeztünk több szempontból is. Bence, téged üdvözlünk a köreinkben. A kedves hallgatóknak elmondanám, hogy Bence szintén a mi kollégánk, adótanácsadóként dolgozik ő is, legfőbbképpen áfával és közvetett adókkal foglalkozik, de természetesen más adónemekben is megfelelő szakértelemmel bír, hát bőven megfelelővel ahhoz, hogy velünk beszélgessen, azt gondolom. Ez az egyik új hírünk, a másik az, hogy majd látni fogjátok a különböző közösségi média felületeken, hogy elkészült az új stúdió, ahol most is helyet foglalunk. Hogy érzitek magatokat, fiúk?
Kicsit zavarban vagyok.
Nekem nem jelent minőségbeli különbség, ez az első alkalom. De egyébként a Karesz névre is hallgatok, hogyha gondoljátok.
Azt talán túlzás, hogy elkészültünk, mert ugye még függönyök hiányoznak, meg én azt hittem, hogy lesz filc falunk is. Ehhez képest ez elmaradt, pedig olyan jó színe volt kint az előtérben, na mindegy.
De majd látni fogjátok.
Innen indítsunk petíciót a filcfalért.
Igen, a filcfalért, mert látni fogjátok, meg reméljük, hogy a hangfelvétel is olyan minőségű lesz, hogy ugyanolyan vagy mi, akár még inkább élvezhető lesz, mint az eddigiek. Minden esetre mostantól ez az állandó bázisunk, úgyhogy innen készítjük a felvételeket. Ami nem változott, az a tematikánk, tehát, hogy két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk, így tesszük ezt ma is. Adócsökkentés nélkül nagyon fájhat a benzin kötelező olcsóbbá tétele. Szakemberek szerint a kormánynak nem az üzemanyag kereskedőkre kellene áttolnia az üzemanyagár problémák megoldását, mert az ár mintegy fele adó. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be a napokban, hogy a kormány felszólítja az üzemanyag kereskedőket arra, hogy önkéntes alapon igazítsák az áraikat a régiós átlaghoz.
Két hete azt hiszem a kenyér áráról beszélgettünk, most a benzin, mi lesz legközelebb, a krumpli, vagy
sure.
Mivel készül?
Igen, vagy én mindig ezekről a populista témákkal jövök.
Mert nyilván az üzemanyag ára az populista téma, és a mindenkit érintő tényleges téma határán mozog. Nyilván most is kapott egy kis fűszert ez az egész történet, mert nem csak simán az üzemanyag áráról beszélünk, hanem arról, hogy hát a részben magunk mögött hagyott árstoppos valami gondolatot vagy ízt vissza szeretne hozni a kormány az életbe, és arra szeretnék kérni ugye a kereskedőket, vagy kiskereskedőket, igaz, hogy az üzemanyag kiskereskedelmi árát, jól mondom, kiskereskedelmi árát csökkentsék a környező országoknak az átlagának a szintjére. Ugye majd szerintem erről ki fogunk térni, hogy ez mennyivel magasabb vagy alacsonyabb a környező országok árához képest, de én inkább ott kezdeném, hogy szerintetek itt mi a tényleges cél. Nyilván látunk egy egyértelmű korrelációt, hogy üzemanyag, áfa, jövedéki adó, bevétel, tehát hogy a büdzsének a támogatását, de hogy a támogatás ez csak simán annyi lehet szerintetek, hogy alacsonyabb üzemanyagár, nagyobb költségvetési bevétel, vagy az, hogy a külföldre távozó fogyasztást terelje vissza az árcsökkentés Magyarországra.
Szerintem itt nem lehet egy célt meghatározni egyik oldalon sem. Uh-huh. Tehát, hogy most a két oldalnak én tekintem az egyik oldalon az állami oldalt, a másik oldalon meg a kereskedelmi oldalt. Na most, hogyha a kereskedelmi oldalt egyébként még tovább bontjuk, a legnagyobb piaci szereplőre nyilván, meg az összes többi piaci uh-huh. szereplőre, nekik sem feltétlenül ugyanazok a céljaik, mert mondjuk, amíg mondjuk a MOL be tud nyelni egy 5 forintos árcsökkentést 3 hetes bázison, mert akár a többi üzletág, aki termeli, addig egy kiskereskedőnek az lehet, hogy a vége a történetnek. Uh-huh. Amit nem szeretnének az egyik oldalon, az az ársapka. Egyébként nem tudom, megfigyeltétek-e, milyen érdekes dolog az, hogy az ársapka az már egy ilyen fenyegető rém a háttérben, mert már egyszer már volt, és abban mindenki egyetért, hogy csak az ne legyen. Tehát így be lehet dobni ilyen fenyegető elemként. Szóval szerintem ez az egyik oldal, akinek szintén eltérő motivációi vannak a másik oldalon, meg egyrészt volt egy ígéret arra, hogy az üzemanyagok árát valamilyen szinten konszolidálni fogják. Értelemszerűen nem a saját költségvetési bevételeikből.
Igen,
nem a saját költségvetési bevételeikből szeretnék ezt fedezni, mert a költségvetés az pontosan tudjuk, meg sejtjük, hogy milyen állapotban van, hanem akkor hogy? Hát az árésen.
Szerintem azért itt azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon egymáshoz kapcsolódik, tehát hogy nincs olyan, hogy függetlenül a MOL ára és függetlenül a benzinkutak, mert általában a MOL-tól veszik ezek a benzinkutak is az üzemanyagot, és ezért ők a MOL-nak a nagy kerárához igazítják a saját áraikat. Tehát nincs olyan, hogy a MOL meg tudja engedni a benzinkutak, nem tudják, mert a MOL-hoz. Tehát, hogyha a MOL csökkent, akkor ők is tudnak csökkenteni, ha MOL nem tud csökkenteni, akkor ők sem fognak tudni. És már így is ugye az adótömeg az úgy rárakódik erre a szegmensre, hogy az árésből tudnak nagyon, tehát hogy minimális áréssel dolgoznak, és amikor a benzinár stopp is volt, meg azóta is azért elő-elő fordul, hogy inkább bezárnak, szüneteltetik a tevékenységet, készlethiányra hivatkoznak, vagy azt mondják, hogy kártyás fizetés nem elérhető, vagy valamelyik nagy benzinláncnak az egyik franchise partnerénél, hogy csak ilyen speciális kártyával fogadják az ügyfeleket, tehát ilyenkor jönnek ezek a pótmegoldások.
Igen, szerintem egy gondolat még az árrésre, tehát hogy a kiskereskedelmi árrés, hogyha itt hihetünk a cikkeknek, meg a saját tapasztalatainknak, akkor valahol olyan 5-6-7% körül lehet, igaz?
Hát ez a közmegegyezés.
Ez a közmegegyezés ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ha úgy akarunk üzemanyagára csökkenteni, hogy a kiskereskedelmi árrés csökkentjük, akkor viszonylag korlátozott mozgásterünk van, illetve hát a kiskereskedő oldalán elég költséges a történet, mert hát ugye ebből az árrésből kell egyébként a kút üzemeltetését kigazdálkodni. Tehát ugye ebben az árrésben, ha jól tudom a számítást, akkor maga az overhead, tehát hogy az infrastruktúrának a fenntartása és az alkalmazottaknak a fizetése, a nem tudom, értékcsökkenés, stb. Ez nincsen benne, tehát hogy ebből kell kigazdálkodni egyébként az infrastruktúra fenntartását. Túl nagy mozgásteret ez nem tart. Nyilván sokkal összetettebb egy üzemanyagkereskedelem annál, vagy kiskereskedelem annál, hogy csak simán üzemanyagról legyen szó, hiszen a kiegészítő termékeken valószínűleg sokkal nagyobb az árés, tehát hogy egy üveg üdítő azért kerül 600 forintba, vagy 800-ba, mert hogy ott lehet magasabb árést elérni, és ki lehet egészíteni. Egyébként a közepesen vagy viszonylag alacsony a jövedelmező üzemanyagkereskedelmi tevékenységet. Na szóval zárójelbe téve, tehát hogyha akarunk csökkenteni a kiskereskedelmi áron, akkor az árésből lehet harapni. Ugye ez a...
Hát ez az egyik oldal, és szerintem a másik oldalt érdemes
részletesen elemezni. Bocsánat, mert mielőtt áttérsz az adókra, van a másik, ahol lehet ugye a nagy kerára, miből lehet csökkenteni. Ugye ez a MOL-nak a kompetenciája, hogyha mire az adás kikerül az éterbe, addigra, ha jól tudom, már csökkentett is a MOL most első körben.
Igen, 10 forint.
Üzemanyagárat, vagy nagykerárat. Jól mondom, nagykert vagy kiskert csökkentett?
Szerintem a kiskerárat is csökkentette.
És akkor marad a másik oldal, az adó oldala.
Az adó, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mit mondanak a szakmai képviseletek, például a Független Benzinkutak Szövetsége, ilyen számok hangzanak el, hogy az üzemanyag árának a fele adó. Ez önmagában egyébként egy hangzatos kijelentés, de nem tudjuk, hogy más termékeknél hogy van. Tehát elképzelhető, ugye eleve nagyon magas az áfa. Mondjuk az igaz, hogy itt például jövedéki adó is.
Igen,
van.
Itt azért három adó rakódik egymásra, a kiskeradó, jövedéki adó és az áfa. És ugye tudjuk például, hogy jövedéki adó az áfa alapját képezi, tehát hogyha van egy jövedéki adóemelés, mint ahogy most volt is egy jelentős jövedéki adóemelés, akkor az implicit egy áfa teher növekedést is jelentett ebben a szegmensben.
Abszolút, és ráadásul ez a jövedéki adó emelés, mi is beszélgettünk róla korábban, ez nem a minimum szintre került, hanem gyakorlatilag 30-40 forinttal magasabb emelés volt, mint az elvárt lett volna, hogy itt van egy minimum szint, amit az EU előír, ezt nagyon sokáig Magyarország nem teljesítette, gyakorlatilag egy kötelezettségszegési eljárást kockáztatva, az végül nem következett be, mert Magyarország megemelte a jövedéki adót, ugyanakkor nem a minimum szintre, hanem annál magasabbra. Szóval ebben biztos, hogy lenne tér. Amiben már sokkal kevésbé vagyok biztos, hogy amit egyébként ugyanúgy követelnek a szakmai szervezetek, hogy áfát kéne csökkentenünk. Erre én nem tudom, tehát, hogy már itt is többször szóba került, és ilyen hangok jöttek, hogy 20%-ra csökkentsük az áfát. Ennek van egy része, amit én nem tudok értelmezni, mert hogy Magyarországon jelenleg van 27%-os áfakulcs, van 5%-os, van 18%-os, meg most már van 0%-os is, és akkor itt vége, mi ezt kimaxoltuk. Ennyi, tehát több kedvezményes kulcsot nem tudunk bevezetni. 20%-os nem lehet az áfa, hogyha 27 az átlag másodlagos kulcs. Akkor most gyakorlatilag azt mondják, hogy 20%-ra kéne csökkenteni az áfa kulcsot?
De milyen mozgástér van? Lehet, hogy én vagyok a naív, aztán Bencet javíts ki majd, meg Dani, te is, hogy tehát van a 27-esünk, van a 18-as, az 5-ös és a 0-as. Igaz? Nyilván a 0-5 az valószínűleg nem jöhet szóba. Nem csak jogszabályi keretek miatt, hanem úgy a költségvetésnek az érdekei szerint sem. De hogy ha van egy 27-esünk, meg egy 18-as kulcsunk, akkor a következő lépcső a 18, hogy bele lehetne szuszakolni.
Van az általános áfa kulcs, uh-huh. Van a 0, és a között lehet 2.
És nekünk van. 5 és 18.
Nem lehet még
tehát ha elvetjük az 5-öt, mint racionálist, akkor elméletben fölmerülhetne a 18%-os
kulcs. Hát én nekem ez is nagyon necces, mert a uniós szintű szabályozásnak, az úgynevezett HEA irányelvnek, ennek a leképeződése egyébként a magyar áfa törvény is, van egy melléklete, a 3-as számú melléklet, ami tartalmazza azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amiket kedvezményes kulcssal el lehet vonni. Én ott nem olvastam, hogy az üzemanyag ebbe beleesne, ugyanakkor majd mindjárt foglalkozunk vele egyébként, hogy nem a magyar szervezetek, szakmai szervezetek az egyetlenek, akik üzemanyag áfa csökkentésébe gondolkoznak, csak én ezt most még nem tudom hova tenni innen saját kútfőből. De majd minden rátérünk erre, csak még egy gondolat, hogy ugye a jövedékkiadóról úgy beszéltünk, mint amit egyébként lehetne csökkenteni egy bizonyos mértékig. Szerintem még van olyan, amit lehetne, és ez a kiskereskedelmi adó, mert egyébként az is...
Most ugye növelték is a benzin esetében az adókulcsokat.
És ez pont a kiskutakat érintette hátrányosan, szóval azért azt gondolom, hogy ha nem is az áfában feltétlenül, de azért a többi adóteherben lenne mozgástér, hogyha ebben lenne elszántság. Most az elszántság hiánya az egyébként több okra visszavezethető, gondolom, de a legfőbb egyértelműen az, hogy a költségvetésnek arra nincs forrása, hogy lemondjon kiskereskedelmi adó vagy jövedéki adó bevételekről, úgyhogy ezért az árésből én azt gondolom.
Mi a véleményetek itt a kormánynak a stratégiájával kapcsolatban, hogy önkéntesen csökkentsük az árakat?
Még az adás előtt mondtam nektek, hogy bennem az fogalmazódott meg az a kérdés, hogy van-e esetleg számítás arra, hogy mondjuk ez a harc, amit elindít a kormány az önkéntesség elvárásával, ugye itt nyilván beszélhetnénk, hogy mennyire ez a kötelezően választható, tudod, mint az egyetemen volt. Tehát, hogy ez a harc, amit elindít a kormány, az hoz-e, vagy becsültek-e olyan bevétel növekedést a költségvetés oldalán, ami megéri azt, hogy mindenkivel össze kell veszni, vagy sokakkal össze kell veszni, illetve azt, hogy egy csomó kiskereskedőnek az ársapkás tapasztalatok alapján a kiskereskedők egy részének a létét, vagy megélhetését veszélyezteti egy ilyen kormányzati beavatkozás, tehát hogy van-e annyi plusz, amennyi minusszal ez együtt járhat, és az eredő az még mindig bőven pluszos, és emiatt megéri mondjuk én kötelezően választható megoldásokat kínálni a piacnak.
Szerintem a matek az egyértelműen kijön, még akkor is, hogyha most előttem nincsenek itt ezek a számok, de meg ugye vannak az összeesküvők, akik azt mondják, hogy szándékos a benzinkutaknak a kivéreztetése, hogy
itt még soha nem hangzott el ilyen.
Különböző benzinkutláncokhoz lehessen csatolni ezeket.
Hát igen, meg azért tényleg továbbra is felhívnám a figyelmet a legnagyobb piaci szereplővel, akire szerintem könnyebb megegyezni, mint a többiekkel, több okból kifolyólag is, tehát hogy, és ezzel nem akarok tényleg semmi rosszra utalni, de azt gondolom én is, a matek nem csak hogy kijön, hanem itt minden forint, ami kiesik, az számít.
De hogy ennyire rugalmas az üzemanyag iránti kereslet, hogy tehát ezért megéri. Tehát, hogy ha csökkentjük, ugye majd szerintem térjünk arra is, hogy mire kell csökkenteni itt az árakat, tehát mi az elvárás, hogy ha csökkentjük a régiós átlaghoz magyar kiskereskedelmi üzemanyag árakat, az valóban annyi pótlólagos költségvetési bevételt fog eredményezni, hogy emiatt megéri ez a harc.
Te emlékszel, amikor kitört az ukrán háború, akkor ugye, tehát már akkor éltek, ha jól emlékszem, a benzinsapkák, uh-huh. benzinársapkák, és a régiós szinten folyamatosan csökkent ugye a fogyasztás. Egyedül Magyarország volt az, ahol kilőtt. Uh-huh. Tehát így, és akkor máshogy nem is lehetett megmagyarázni, csak az, hogy azért fogyasztanak ennyivel többet.
De a kilövés az a magyar piacnak a növekedése volt, vagy a
fogyasztása
a szomszédos országoknak a ide átterelődő piaca volt?
Szerintem hát kéz a kézben járt, ugye az árfolyam is elszállt, könnyebb volt itt benzint venni, biztos, hogy közel játszott, de hogy önmagában ez nem magyarázná meg.
És akkor amellett, hogy mennyire, hát akkor mennyire reaktív. Harmaddal
megszavaztuk, hogy
igen, megéri. Csak még egy gondolat, hogy mennyire reaktív a piac, azért azt is lehet látni, hogy igen, amikor ástop volt, akkor kilőtt a fogyasztás, amióta pedig emelkedik az ár, több olyan tanulmányt is lehetett olvasni az utóbbi hónapokban, hogy csökken. Tehát, hogy igen, vannak, és nagyon sok olyan fogyasztás van üzemanyagban, ami megkerülhetetlen, mert a busznak menni kell, meg nem tudom, a kamionnak menni kell, de nagyon sokan fölültek a vonatra, főleg mióta kedvezményes, nem tudom, bérleteket lehet vásárolni, és azt mondták, hogy akkor én nem a dugóba ülök, hanem felülök a vonatra, mert tizede annyiba kerül. Ezt a folyamatot is lehet, hogy valamilyen szinten tudná kordában tartani az, hogyha ilyen formán nyúlnának hozzá, és csökkenne az ár. De rátérve a nemzetközi viszonylatra...
Bocs, még hadd mondjak már, még csak itt az önkéntességgel kapcsolatban, hogy ez nagyon érdekes ennek a dinamikája, mert hogy csak hogy egy kicsit a kormány fejével gondolkozod, és le akarod törni az üzemanyagárakat, akkor mit csinálsz? Az adócsökkentés az most nem játszik, mert hogy eléggé nagy bajban van a költségvetés. Vagy azt csinálod, hogy bevezeted a benzin árstoppot, amit most itt kilátásba is helyeztek, és akkor mindenki tudja, hogy tehát tudja a kormány is, hogy ettől nagyon, nagyon fél az egész piac, meg az egész iparág. A másik az, hogy megtiltod azt, hogy át lehessen terhelni ezt az adót, de ugye azt meg tudjuk már a Ryanair ügy óta, hogy ezt nem nagyon lehet megtenni. És akkor ez egy ilyen kommunikációs bravúr, hogy a benzinárstopp és az átterhelés tilalma között ellavírozva azt mondják, hogy önkéntesen csökkentsd az áradat, különben kis kilátásba helyezem a legrosszabb. Szóval szerintem a kalappal azért.
Hát szerintem azzal senki nem vádolhatja a kormányzati kommunikációt, hogy ne lenne ilyen szempontból kifinomult, mint ahogy azzal se, hogy egyébként ezt a régiós átlagárat azért sikerült úgy belőni, hogy jóval a magyar alatt legyen, és hogy most kitartozik a régióba, már az is egy vita tárgya, mert a KSH például Lengyelországot is oda veszi, a szakmai szervezetek azt mondják, hogy Magyarországról senki nem jár Lengyelországba tankolni, és fordítva se, Csehország dettó, és hogy ha ezeket az országokat kivennénk, akkor rögtön kisebb lenne az ék, a magyar benzinár, meg a régiós átlagár között. Szóval én azt gondolom, hogy kommunikációban igen, bravúros.
Hát mondjuk én itt a árnyaljam itt a bravúros kommunikációt, tehát ez egy olyan kommunikáció, hogy mint ha kitettem volna a pisztolyt az asztalra, és akkor kezdjünk el tárgyalni. Nem? Tehát végén majd elintézzük azzal, hogyha nem tudsz megegyezni velem, szóval...
Én ebben nagy újdonságot nem látok, mondjuk úgy, de tényleg a nemzetközi példákra rátérve, és aztán tényleg fokozni fogjuk a zavart az éterben, tudnék, a szlovák parlament elfogadta megfontolásra a törvényjavaslatot, a benzin és a gázolaj áfakulcsának átmeneti 8%-osra csökkentésére. Ez jelenleg egyébként itt 20%. Továbbá az ásványolaj jövedéki adó mértékének átmeneti csökkentésére. Ehhez...
Ezen nagyot nevettem, amikor elolvastam. Amikor a KSH kijött az átlaggal, akkor ott szerepelt 10 ország. Aztán az Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének az elnöke nyilatkozta, hogy te is mondod, hogy ki kell húzni ezt, meg azt az országot, és igazából maradt 4 a 10-ből, amit figyelembe kell venni, és sajnos Szlovákia az közte maradt. Tehát ha a szlovákok csökkentik az adót, akkor az lejjebb viszi a régiós átlagot, és akkor még jobban kell csökkenteniük a magyaroknak is, a magyar benzinkutaknak is az áraikat. Tehát, hogy itt a legnagyobb fejfájást azt nem is a szlovák piac, vagy a szlovák költségvetés fogja elviselni, hanem a magyar benzinkutak is.
Hát ha valamit tudni kell, az, hogy Szlovákiában még nálunk is drágább jelenleg az üzemanyag, tehát hogy a régióban a legdrágább. Nem akarnék túl mélyen az adószakmai jellemzésbe belemenni, azért, mert az előbb ezt már igazából megtettük, meg inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem ez az első alkalom, amikor üzemanyag áfa csökkentésről beszélgetünk, lengyelek voltak azok, akik ezt megtették, és már amikor megtették, azt nyilatkozták, nem tudom, aztán többször
is nincs időnk
a brüsszeli bürokratákra várni, úgyhogy sok sikert kívánok innen is a szlovák parlamentnek, mert hogyha ezt át tudják vinni az EU-n úgy, hogy szabályosnak minősíti, akkor szerintem nem ők lesznek az egyetlen olyan ország, aki ezt megteszi. Arra kíváncsi leszek, hogy ez hogy sikerül, vagy hogy sikerült egyáltalán. Minden esetre a jövedéki adóban hasonlóak hozzánk. A szlovákok, ők is a minimum szintnél magasabb jövedéki adó teherrel sújtják az üzemanyagokat, ott a minimum szintre akarják visszavinni. Azt gondolom, hogy ez működött.
Hát a kommunikációról beszélünk, akkor szerintem itt is érdemes megemlékezni róla, mert hogy ugye ahhoz, hogy ezt megtehessék a szlovákok, ha jól értem, akkor EU-s jóváhagyásra lenne szükségük, igaz?
Amit nem fognak megkapni, de...
Ha van ilyen egyáltalán, de hogy ezt valószínűleg nem fognak fognak megkapni, tehát majd lehet azt mondani, hogy hát mi megpróbálkoztunk, de hát sajnos
meg
nem sikerült.
Meg addig is bevezetik, és akkor Magyarországon évekig a jövedéki adóterhelés a minimum alatt volt, és nem volt kötelezettségszegési eljárás. Szerintem már mi is itt beszélgettünk arról, hogy egyébként ez már egy taktikának nevezhető, tehát hogy ez megtörténik, és most ugyanezt látom itt visszaköszönni. Mindenesetre nagy érdeklődéssel várjuk, hogy ez hogyan alakul majd ott, illetve hogy a magyar folyamatok miként változnak, és természetesen be is fogunk róla számolni.
Még nekem jutott eszembe egy remek applikáció ötlet. Autós útvonaltervezőkbe be lehetne tenni egy ilyet, hogy nem tudom, el akarok jutni Komáromból Székesfehérvárra, és hogy mikor éri meg még Szlovákiába tankolnom és visszamenni, és akkor még egy ilyen fogyasztás árelemző kalkulátort beletenni. Hát, ha megcsinálják, akkor kérem, levédettem a licenszet.
Szerintem elültetted a bogarat. Na de kontinuitásában megmaradjon az adás, költségvetéssel folytatjuk. Ugye már tettünk az első hírnél is kijelentéseket, illetve megfontolásokat ezzel kapcsolatban. Hát mások is elemzik a magyar költségvetésnek a helyzetét. Nevesül az Európai Bizottság adott ki éves szintű jelentést, 2024-ben pedig azt találta, hogy tartósan megborult a magyar költségvetés, ami a gazdaság általános adóterhelésének csökkenéséből fakad. Azért egy érdekes hír az elmúlt időszak függvényében. Magyarországon 2022-ben a megtermelt GDP 35,1%-át vont el adó formájában az állam. 2017-ben ez még 39,1%-on állt.
Azért a teljesség kedvéért, hogy a módszertanról ejtsünk egy mondatot. Nem sok mindent tudunk a módszertanról, de azt tudjuk, hogy megjegyzi a tanulmány is, hogy a teljes jövedelem centralizáció, tehát hogy a tényleges elvonás az azért a GDP 42-43%-a körül van, csak éppen nem adóformájában érkezik a különbözet. És azon gondolkodtam, hogy mi lehet ez. Ehhez meg kellett volna nézni az in-depth review-t jó alaposan, mert hogy azért ez egy elég combos tétel, tehát ez a GDP-nek a 7-8%-a pluszban, ami hát elég nagy volumen. Szóval nem tudom, mi lehet, hogyha nektek van tippetek,
hát
akkor...
Szerintem ez az örök kérdés, hogy mi minősül adónak.
Igen.
Tehát, hogy mit minősített az Európai Bizottság adónak, mert ugye ők is egy olyan megjegyzést tesznek, hogy egyébként nem csak adóformájában szed be pénzeket az állam, és ez így is van, és akkor még azt ki sem nyitottuk, hogy Magyarországon de hány adó van.
Furcsává teszi a módszertant, hogyha a GDP 7%-ának a központosítását azt ignorálom. De egyébként a tanulmánynak az szerintem a konklúziójából már, mint amit én meg tudtam érteni a makrogazdasági, nem tudom, magyarázatokból, az azért egy elég érdekes dolog.
Két fontos következtetés vontak le, és szerintem ezeket érdemes elemezni a számok hátterében. Az egyik a diszkrecionális faktor volt, az Európai Bizottság szerint egy nyilvánvalóbb összetevő, a kormányzati adócsökkentési lépések. Ugye itt főleg a munkavállalást és a munkát terhelő adók, illetve járulékok csökkentéséről ejtettek szót, ami tényleg szembeötlő az elmúlt években, és ebből fakadó bevételcsökkenés lehetett az egyik oka ennek az eredmények. A másik, az már lényegesen érdekesebb és összetettebb szerintem, a különböző adóterhelés alá eső komponenseknek miként változott meg a súlya. Mert ugye ez egy kis történeti elemzést kíván, 2010-es évektől mondjuk a napjainkig, ugye egészen nagy változáson esett. Tehát a magyar adórendszer fogyasztási típusúvá lett alakítva, ugye az adómix, és ez a fogyasztási típusú adózási rendszer az, ami az elmúlt években nem igazán teljesít úgy, mint ahogy azt várták.
Na, pontosan, de hogy ez azért van, de szerintem erről már ti is beszéltetek, hogy ha egy adórendszer fogyasztási adófókuszú, akkor konjunktúrában jól teljesít, mert több a fogyasztás. De hogyha van egy válság, ráadásul itt most több év óta tartó válság sorozatról beszélünk, akkor a fogyasztásnak valószínűleg csökkennie kell, és ez is történt. Emiatt, hogyha a fogyasztási adó fókuszú egy adórendszer, akkor csökkenni fognak az állami bevételek. Ez igazából csak azt jelenti, hogy nem feltétlenül válságálló egy ilyen adórendszer.
Szerintem, igen, bocs, hogy közbevágok, de hogy két érdekesség van. Egyrészt ugye itt az a kérdés, hogy önmagában a központosítás százalékos aránya gondot okoz-e. mert ugye most arról beszélünk, hogy a 39,1%-os jövedelem koncentrál, vagy elvonásról lementünk 35,1%-ra. Ez önmagában kérdés, hogy ez problémát jelente. Ugye feltételezzük, hogy igen, de hát, hogy...
Milyen perspektívából nézed? Mert hogyha az állam oldaláról nézed, akkor igen. Hogyha a gazdaság stabilitása szempontjából nézed, akkor igen.
Szóval amit ki akarok hozni a dologból, hogy a tanulmánynak szerintem az egyik érdekes magyarázata az volt, hogyha export és beruházás orientált a, vagy az a forrása a GDP növekedésnek, akkor az a fogyasztási adókban nem fog megjelenni. Most ezen lehet vitatkozni, mennyire van így, vagy mennyire nem, már itt az én korlátozott tudásommal, de az export vezérelt gazdasági növekedés és az áfa bevételek összefüggését azt hiszem, hogy érzem én is. Tehát magyarul nőhet a GDP, de a fogyasztási típusú adókból származó bevétel kevésbé fog nőni, hogyha ez exportorientált növekedés.
Hát attól függ, ki az, aki csinálja ezt a nagy az exportorientált beruházásokat, meg ki az, aki üzemelteti ezeket a beruházásokat. Mert hogyha ezek külföldi cégeknek a magyar lányai, akkor ez valószínűleg külföldön lesz osztalék, külföldön lesz belőle fogyasztás.
Abszolút.
De ezt akartam igazából kihozni, hogy szerintem ez volt az egyik érdekessége ennek a tanulmánynak, hogy szerintem itt kettő párhuzamos dolog van. Tehát van egy GDP növekedés az elmúlt 10 évből, ami ha jól értem a tanulmányt, meg ugye a tapasztalataimra visszagondolok, azért az export dominanciáját, vagy exportnak az erősítését hozta. Most azon lehet vitatkozni, hogy ez milyen módon, meg áron, meg hogyan is néz ki ez valójában, de hogy azt érezzük, hogy egy export vezérelt a magyarországi termelés egy jelentős része, vagy a gazdasági tevékenység egy jelentős része. Tehát, hogy van ez, meg van az, amit te mondasz, Bence, hogy a fogyasztás meg úgy stagnál, vagy csökken. És akkor a kettő együtt hoz egy ilyen érdekes mixet a költségvetési bevételeknél.
Igen, de én azért itt több dologra is megpróbálom felhívni a figyelmet. Egyrészt az, hogy egy állam hogyan alakítja az adómixét, az egy olyan döntés, ami hosszú távon tudja kifejteni a hatását. Olyan hosszú távon, amire nem is biztos, hogy abban a pillanatban, amikor így döntesz, rálátásod van. Tehát azt szerintem, amikor 27%-ra emelték az áfát, most már nem tudom mondani hányba, 2012, igen, akkor még azt senki nem látta, hogy 2022-ben be fog szakadni a fogyasztás. Ahogy nem is tudom, melyik téve, jó ötletnek tűnt. És egyébként az évek igaz is volt, mert hogy a fogyasztási típusú adó, meg ez a fajta adómix jól üzemelt, jól működött. Szóval ez az egyik, amire fel akarom hívni a figyelmet, hogy még mielőtt itt nagyon tekézünk, azért azt látni kell, hogy ez évekig jól működött. Az meg, hogy most nem működik jól, az sem feltétlenül a rendszer hibája, az már egy másik kérdés, hogy hogyan kell ezt lereagálni. És ez a másik, amire szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk róla, hogy mik ilyenkor a lehetséges válaszlépések. Az egyik az, megint eltolom egy irányba az adórendszert. Ó, akkor csökkentem az áfát, növelem a TAO-t, és akkor meglátjuk, már itt vannak a beruházások, nem fognak egyik pillanatra a másikra odébra menni, majd fizetik a TAO-t szorgalmasan. Nem ezt teszi a kormány, hanem extra profitadókat vezet be, különböző ágazat specifikus extra profitadókat. Ezt mennyire tartjátok életképes reakciónak?
Arról már beszéltünk, és nekem ez egy ilyen határozott véleményem továbbra is, hogy azt hiszem ennek hangot is adtam pár hete, hogy az extra profit adókkal, meg az ilyen külön adókkal, meg iparág specifikus adókkal nekem jellemzően az a bajom, hogy nincs egy koherens dogmatikája a történetnek. Tehát, hogy mindegyik egy idegen test az adórendszerben, és emiatt egy ilyen toldozott-foldozott valamivé tud válni az adórendszer, és nehéz vele bánni, meg nehéz vele tervezni, meg nehéz vele bármit csinálni. Most költségvetési oldalról nyilván tök jó, bejön a pénz, nehéz alóla kibújni, mert 3 évvel ezelőtti beszámolódnak az adataira, vetem ki az adót, akkor azzal már nem sok mindent tudsz tervezni, azon kívül, hogy megpróbálsz kikönyörögni valami halasztott fizetést, de hogy ez egy adott szituáció. Tehát, hogy én nem tartom technikailag jó megoldásnak, költségvetési bevétel szempontjából nyilván jó megoldás. Ami szerintem viszont hogy mondjam, érdekessé teszi ezt az egészet, hogy legalábbis nekem ez a tanulmány ezt sugallta, hogy lehet, hogy nehezebb, vagy nem lehet olyan egyértelműen letenni a voksot egy bizonyos típusú költségvetési bevételi szerkezet mellett, mint ahogy egyébként szerintem, akkor inkább azt mondom, nem akarok általánosítani, én gondoltam volna. Tehát, hogy nagy valószínűséggel pont, lehet, hogy nekem volt csak ilyen szemfelnyitó ez a hír, meg ez a tanulmány, de hogy az az érdekesség, hogy valószínűleg az adórendszer rendszer nem tud statikus lenni olyan értelemben, hogy a szerkezete nem tud statikus lenni, hanem reagálni kell a helyzetnek a változására. És ha így nézem a különadókat, hát azok egy reakciók a helyzetnek a változására. Csak akkor mondjuk azt, hogy ezekkel reagálunk a helyzet változására, nem azt, hogy nem emelünk adót, mert hogy mi fogyasztási típusú adókat akarunk. Tehát a kommunikációt elszedném a technikától, de hogyha így nézem, akkor végül is ezek reakciók arra, amit látunk ez alapján, a tanulmány alapján is. Más kérdés, hogy technikailag jók-e? Szerintem lehet rajta vitatkozni, de hogy mégiscsak egy reakció erre. Lehet, hogy messzire megyek, de lehet, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy konjunktúránként, ciklusonként, gazdasági szerkezetenként majd mindig kicsit toldozni, foltozni, vagy átalakítani kell az adórendszert, és megváltoztatni 5-10-20 évenként a hangsúlyokat. Egyszer már majdnem bekerült egy ilyen hír az adásba, csak azt nem tudtuk rendesen továbbvinni, de hogy lehet, hogy érdemes leporolni egy ilyen gondolkodást, hogy merre tovább a magyar adórendszerre.
Nem nagyon adórendszer központúan gondolkoztak, nyilván nem véletlenül.
Bocs.
De hogy szerintem az extra profit adó, az adórendszer válsága, meg a magyar gazdaság válsága, hogy megjelentek. Ezt arra alapítom, hogy oké, akkor, hogyha eltoljuk a fogyasztási adók irányába az adórendszert, akkor az lesz a célja az államnak, hogy minél nagyobb legyen a fogyasztás, mert úgy tudja maximalizálni az adóbevételeit. Hogy lesz nagyobb a fogyasztás? Hogyha nő az állampolgároknak, a munkavállalóknak a jövedelem termelő képessége. Magyarul minél többet ér valaki a munkaerőpiacon, annál többet fog keresni. Alacsonyabb jövedelemadó szint mellett ugye nagyobb is lesz, amit el tud költeni fogyasztásra. Inkább én azt tenném fel kérdésként, hogy oké, exportorientált beruházásokat valósítottuk meg itt az elmúlt évtizedben, de hogy valóban a jó beruházásokra ment-e a pénz? Nem-e inkább a munkavállalóknak a képzésébe, az oktatásba kellett volna ezt? Tudom, hogy ez megint a kenyér, meg a benzin.
Nem, de jó, hogy ezt nem én mondtam.
Nem. Én azt akartam erre mondani, ez nem szomszédok kategória, de ez egy adózással kapcsolatos podcast. Tehát, tehát értem, amit mondasz, és bocs, hogy félbeszakít. Értem, amit mondasz, de hogy kinyitod azt a kérdést, hogy hogyan lehet vizionálni egy innovatív, mesterséges intelligenciát, készségszinten használó gazdaságot 2030-ra úgy, hogy az oktatással nem csinálunk semmit. Tehát, hogy most igazából ezt a problémát feszegetett, hogy miközben azt vizionáljuk, hogy erős a fogyasztás, és miközben azt vizionáljuk, hogy innovatív gazdaság, ehhez képest meg a támogatott beruházásoknak az ömei közepes vagy alacsony hozzáadott értékű tevékenységet hoz Magyarországra.
Igen, ezt mondom, hogy a nagy hozzáadott értékű tudást kellene támogatni, hogy annak a megszerzését, mert ugye azokat a munkavállalókat tudjuk támogatni így, akik később fogyasztani fognak, és így fogjuk tudni az adóbevételeket is maximalizálni. És én ezért mondom, hogy az extra profit adó az már a következmény, az már a jelenség, amikor ezt próbáljuk ezt az űrt betoldozni, foldozni.
Abszolút, nem akarnék leragadni ennél a témánál, de annyira érdekes. Annyit még mindenképpen hozzáfűznék, hogy azzal egyetértek, hogy pánikreakció az extra profit adó. Ezzel maximálisan egyetértek.
Azzal együtt, hogy racionális, meg így kell eljárni egy ilyen szituációban. A kérdés az, hogy a szituációt meg lehetett volna akadályozni.
Ez az egyik. A másik meg az, hogy az extra profit adó, mint pánikreakció, milyen reakciókat szül. Tehát ugye ez az adórendszer stabilitását a nullába teszi. Tehát, hogy azokat a fajta beruházásokat, amiket mi az elmúlt 10 évben azzal próbáltunk meg ösztönözni, hogy egy támogató adórendszert alakítottunk ki a külföldi beáramló tőke irányába, hogy az minél jobban tudjon beruházásokban manifesztálódni. Azt ezekkel az extra profit adókkal egy olyan bizonytalansági helyzetbe tesszük, ami nem tudom, hogy megalapozott bizalmunk van-e ahhoz, hogy ezen átlendülnek, és hogy itt maradnak. És ha meg nem, akkor meg mivé lett az elmúlt 10 évnek biztos, az adórendszer átalakítása?
Biztos, hogy egy bizalmi válsághoz vezet, de ezzel együtt ezeket meg kellett lépni. Egyébként a kedvenc példám az, amikor a Svájc 15 évre előre bejelentett, hogy áfakulcsot fog csökkenteni. Az itt is... arról, hogy egy rugalmasan alakítható adórendszert.
Igen. Na de az adórendszer, az egyébként itt marad velünk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy egyébként ezek az extra profit adók is itt maradnak-e. Elvileg 2024-ben lesznek velünk utoljára, de hát azért láttunk már fűzfánpókot, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Minden esetre, ami biztos, hogy jön a nyár, és már többször is szót ejtettünk arról, hogy ez milyen adójellegű következményekkel járhat, nem feltétlenül Magyarországon, bár idegenforgalmi adó ugye nálunk is van, hanem neves...
Lehet külföldön tankolni.
Neves európai városokban, és készült egy összeállítás annak kapcsán, hogy hol és mennyi idegenforgalmi adót kell fizetni. Első kérdésem az lenne hozzátok, ti meg vagytok-e lepődve, hogy az idegenforgalmi adó az Európán belül Amszterdamban a legmagasabb?
Én meglepőnek találtam, vagy meglepődtem, hogy ők ennyire elébe mentek.
A mostani róla. Számítások szerint 22 euró per éjszakára jön ki az idegenforgalmi adó, 175 eurós átlagos szobaárral számolva. Hát azért ez a 22 euró per éjszakás idegenforgalmi adó azért az már szerintem, mert ugye itt mindig arról szoktunk beszélni, hogy ez nem egy visszatartó erő, leszállok Balin a reptéren, azt befizetem, megyek tovább. De azért ez a 22 euró per éjszaka, ez már hány sör? Szóval azért...
De ki az, aki aludni jár Amszterdamban?
Ki az az amatőr?
Ja, hogy ez a 22 euró, ez azért van, mert az a számolnak, hogy kevesen fogják fizetni.
Igen.
Ja, így már... Aha!
Szerintem így okosítanak.
Nem Amszterdam az egyetlen nyilvánvaló, hanem például a legfrissebb hírek Velencéről szólnak, ahol az elmúlt hetekben, napokban lépett életbe az úgynevezett belépési díj. Hát most ezt klasszikusan nem adónak nevezzük, de fizetési kötelezettség. 8.30 és 16.30 között 5 eurót kell fizetni annak, aki be akar jutni Velence városába. Az ellenőrök ezt szúró próbaszerűen csekkolják, és akik nem regisztráltak, az 50 és 300 euró közötti bírságot is kaphat.
Szerintem erről beszéltünk nem olyan rég, akkor is hangot adtam a feleslegességének ezeknek az adóknak. Pontosabban árnyalnám az akkori véleményt, meg ezt a mondatot. Ugye a tömegturizmussal több probléma is van. Egyrészt ugye a turisták használják azt az infrastruktúrát, ami nem arra a létszámra van feltétlenül kitalálva, mint amire most használni kell. Ugye Amszterdamban azt hiszem 20 millió turista megy évente, tehát hogy ez egy elég hogy mondjam, erős szám ahhoz képest, hogy mekkora a város, és hogy milyen infrastruktúrája megkapacitása van. Tehát hogy nyilván van ezeknek az idegenforgalmi adóknak egy olyan célja, hogy az infrastruktúra fenntartást, meg fejlesztést, meg karbantartást, meg egyébként a turisták kordában tartását, azt valamiből finanszírozni lehessen. De hogy ugye amivel a hírekbe szokott kerülni mostanság, ez a belépő díj, meg a Balira lépésnek az extra idegenforgalmi adója, meg a Kanári-szigeteknek a díja, hogy túl sok a helyiek szerint a turista, és problémákat okoznak egyrészt a városoknak, meg a településeknek az élhetőségét. Nem tudom, Barcelonában mikor jártatok utoljára, vagy mikor legutóbb, baromi sokan vannak, Amszterdamban baromi sokan vannak.
Velencében,
én ott még nem jártam, nem is nagyon tervezem, de ott is állítólag rengetegen vannak. Ugye ez eszkalálódik úgy, hogy külföldiek felverik az ingatlanárat, vagy a turizmus felveri az ingatlanárakat, lakhatási válságot okoz, stb. Tehát van egy csomó olyan hatása a tömegturizmusnak, amit nehéz így beárazni. És akkor itt árnyaltam egy picit a véleményem, tehát infrastruktúrát fenntartani fel lehet ezekkel a díjakkal, de elriasztani a turistákat nem hiszem. Tehát 20 millió ember kifizeti a 22 eurós éjszakai díjat Amszterdamban. Nem hiszem, hogy megtört volna a lendület, mert hogy éppen Amszterdam azt tervezi, hogy nem enged több panziót egyes környékekre.
Igen.
Meg megpróbálják kiterelni a turistákat Amszterdamból. Szóval hogy azt gondolom, hogy ezek a költségvetési bevételek helyzetnek a, hogy mondjam, a fizikai kezelésére alkalmasak, de arra, hogy egyre több ember akar világot látni és utazni, azt ezzel nem fogjuk tudni korlátozni, és ilyen értelme semmi. Tehát nem tudnak eredményesek lenni ezek a díjak. Szerintem Velencébe ugyanúgy elmennék akkor is, ha el akarnék, ha 5000 forintot kell befizetnem, vagy 10 000-et azért, hogy bejussak. Ez volt az álmom, vagy életemben egyszer végre eljutottam egy európai körútra. Tehát, hogy én nem érzem ezt.
Az a kérdés,
hogy
melyik az az árszint, ami már azért kétszer is meggondolod, hogy elmenj Velencébe.
Hát most ez tesztelve mondjuk... van, tehát azért ez a 22 euró Amsterdamban...
De szerintem ez még ez semmi, ahogy a Gyuri mondja, ahhoz képest, ami lesz.
Mert de hogy ezért nehéz ez az egész szituáció, mert egyébként meg a Kanári-szigeteknek a GDP-jének a 35%-a ebből a turizmusból származik, tehát mondjuk ott azt mondani, hogy jöjjön a fele a turistáknak, ott is ilyen 20 vagy 9 vagy 10 millió turistáról beszélnek évente, 2,5 milliós lakosság számra. Szóval, hogy
14 millióan érkeztek 2023-ba.
Tehát azt mondani, hogy gyertek csak 7 millióan, és akkor kidobjuk a GDP-nek a 20%-át, vagy 15%-át, azért az...
Hát igen, de most tegyük fel, hogy te a Kanári-szigeteken élsz, és egy szállásadó vagy, van mondjuk egy hoteled, azért bővíteni az egy jelentős költség, és akkor mit fogsz mondani? Az, hogy korlátozzuk valahogyan a beérkező létszámot, mert nem akarod, hogy a szomszédodban még megnyissanak két hotelt. És akkor a te áraidat nyomják le. Tehát, hogy ez abszolút egy árfelhajtó tényező, és hogy előbb-utóbb luxus lesz, ha már ugye most is egy csomó helyre luxus elmenni. Ezt lehet, hogy ti is tudjátok.
Hallomásból.
Igen. De hogy ez egy abszolút racionális döntés ilyenkor, hogy akkor azt mondod, hogy ne jöjjön be több. És ez is érdekes, és ez szerintem ez is messzebbre visz meg, hogy egy érdekképviseletnek mi a feladata. És nem tudom, a hírben már melyik városban, hogy a polgármester járt, aki, hogy egy polgármesternek mi az érdeke az, hogy hogy minél többen jöjjenek a turisták, minél több turista érkezzen, új hotelek nyíljanak, jöjjenek a városodba, még ilyen szolgáltatók, új munkaerőt vonzva be, növeljék az adóbevételt, vagy azt, hogy megpróbálod a jelenleg ott élőknek az érdekeit képviselni, gazdasági és megélhetési, meg környezeti érdekeit, és nyilván az utóbbira fognak rámenni a polgármesterek, mert azok nem fognak rájuk szavazni, akik 10 év múlva fognak betelepülni, vagy 5 év múlva fognak betelepülni.
De az se, akinek felkopott az állam, mert nem jöttek a turisták. Mondjuk a ti elmondásotok szerint ez a 22 euró arra még nem lesz alkalmas, hogy ne jöjjenek. Szóval végül is lehet ezen lavírozni elég sokáig.
Nyilván most vagy azt csinálod, hogy megemeled 300 euró per éjszakára, és akkor úgy tényleg meggondolják az angolok, hogy oda menjenek-e berúgni, vagy inkább akkor megveszik Prágába, vagy Budapestre, vagy Bukarestbe a jegyet. Kevésbé piros lámpás, meg kevésbé szagú, de azért úgy nagyjából el lehet itt is szórakozni. Szóval, hogy van, vagy megemeled baromira az árat, és akkor ezzel korlátozod a létszámot, vagy húzol egy fizikai stopot, és azt mondod, hát májusban már megfordultak nálunk 10 millióan, úgyhogy többet nem engedek be, vagy úgy érted, mire gondolok? Tehát, hogy az igazán, elnézést a kifejezés, az igazán tökös lépések azért csak elmaradtak még eddig, mert hogy mindenki szeretné azért, hogy jöjjenek az emberek, mert fölépült egy infrastruktúra, fölépült egy megélhetés, és ebből visszavágni már nagyon nehéz.
Ez a basic, igen.
Az, hogy most meghúzod a létszámot, hogy ennyien jöhetnek be, vagy az, hogy 300 euróra felemelet 22 euróra belépé. Tehát, hogy igazából mind a kettő egy adó intézkedés lesz a nap végén.
Hát, ha mert, így akarod lefordítani, hogy az adó, tehát, hogy igen.
Igen, de hogy ugye a létszámstoppot is, hogyha meghúzod, az azt fogja eredményezni, hogy simán felverik az árakat az
persze,
ott élők.
Persze.
És hát ugyan, nem az ott élők. Az a 300 euró, az a, nem tudom, a hotel meg a sör árába fog beépülni.
Igen.
Igen, én szerintem azért fogalmaztam úgy, hogy ez a basic, mert szerintem az intézkedést a helyzet szülte, ha nem a Kanári-szigetekről beszélnénk, tehát mondjuk most tényleg egy teljesen másik településről, egy teljesen másik helyen, ahol évente 20 turista fordul meg, és az is véletlenül, akkor ott hiába emelnék 300 euróra az idegenforgalmi adót, nem lenne belőle bevétel. Itt meg lesz. És ezzel a bevétel elől nem fognak elugrani. Mert ha nem emeli meg, akkor is ugyanannyian fognak jönni, vagy még többen.
Az a bajom ezzel, hogy én azt nem látom, hogy ennek hol lesz valójában a vége, tehát mik lesznek azok a tényleges intézkedések. Én nagyon oda vagyok Portugáliáért, erről már biztos meséltem nektek párszor, és hogy Portugáliának az a problematikája, hogy ott Portóban, Lisszabonban lakhatási problémát okoz a rengeteg külföldi. Egyrészt a turisták, meg azok, akik ott szeretnének huzamosabb ideig tartózkodni. Nyilván ennek van egy másik oldala, hogy Portugália nyomta a Golden Visát nagy erőkkel az elmúlt 10 évben, plusz a digitális nomádok közében hirdette magát, szóval, hogy nyilván volt egy ilyen, hogy mondjam, ellenérdekű vagy ellenirányú mozgás a kormányzatnak a részéről, de hogy azt eredményezte, hogy lakhatási probléma van, egyszerűen nem tudják kifizetni a bérleti meg az ingatlan árakat a helyiek. Tehát, hogy ez az igazi probléma, amivel kellene kezdeni, az, hogy most emelem 20-ról 30-ra, tehát, hogy ezek nem oldják meg azt a problémát, ami az igazi probléma, és ez egy nagyon rohadt bonyolult kérdésről van szó, mert hogy közben meg az a 2-3 millió ember, aki Lisszabon környékén él, abból lehet, hogy 500 000 turizmusból él. Tehát, hogy neki is rossz, hogy nem tud egy albérletet kifizetni, de közben meg a bevétele is abból van, ami miatt nincsen lakhatása. Szóval ez egy tök nehéz probléma. Szerintem ezek az adók, ezek infrastruktúrára, meg kicsit korlátokra jók, de nem olyan mértékűek, amik a tényleges forgalmat korlátozzák.
Hát minden esetre innen is kellemes nyaralást kívánunk mindenkinek, aki a következő időszakban, akár ezekbe a városokba, akár máshová utazik.
Igen.
És ne felejtsétek el befizetni az idegenforgalmi adót.
Annyit, hogy nekem az nagyon tetszett ebből a cikkből, hogy a hollandok belevágtak abba is, hogy az Amsterdam környéki települések felé tereljék a turistákat, és ezért az Amsterdam szót belecsempészik az Amsterdamtól egyébként 26 kilométerre lévő tengerpart nevében, és meg a kastély.
Amsterdam Castle.
Azon gondolkoztam, hogy én ugye egri vagyok, hogy nem ezért lett egerszalók, meg egerszólát is így átnevezve.
Ja, nagyon kreatív, az biztos. Na most, ha már eddig a személyek beutazásáról beszéltünk, akkor most jöjjenek az áruk, ugyanis az Európai Unió 25%-os vám kivetését tervezi a kínai elektromos autókra, közöttük a BYD-re is. A Transport and Environment szervezet legújabb elemzése szerint Európában tavaly az eladott elektromos járművek közel 1/5 Kínában készült, 2024-ben pedig ez a szám elérheti a 25%-ot. Éppen ezért az EU importvámokat fontolgat a kínai elektromos járműiparnak nyújtott állami támogatások ellensúlyozására. Ez jó ötlet.
Ti értetek a vámhoz.
Igen, és majd jönni fog az is, hogy a Nagy Márton mit nyilatkozott
ezzel kapcsolatban.
Én majd lehet, hogy megelőlegezve is nagy részt egyetértek vele, tehát hogy azért az Európai Unió itt eléggé lából lőtte magát ezzel az intézkedés sorozattal, ami ide torkollott. Ugye 2035-től már olyan autót lehet csak gyártani, aminek nincsen széndioxid kibocsátása, tehát hogy a benzin és a dízel autót is vissza fog vonulni, és most úgy tűnik, hogy az elektromos autók lesznek azok, amik a jelenlegi autókat, a belső égésű motorokat felváltják. Ezzel több probléma is van, ami Kínának ágyaz meg, anélkül, hogy a téma olyan nagyon nagy szakértője lennék, de hogy én úgy tudom, hogy ez egy sokkal egyszerűbb technológia az elektromos autót összeállítani, mint egy belső égésű motorosat, tehát ez a német technikai fölény az ezen a téren nem fog tudni érvényesülni, mint ahogy eddig érvényesült. Ugye az akkumulátorok szerepe az jelentősen fel fog értékelődni. Az akkumulátorokat ritka földfémből gyártják, és hol van a legtöbb ritka földfém készített a földön? Ugye Kínában. Tehát, hogy a kínai importra nagyon, nagyon rá van szorítva az Európai Unió is, ezen a fronton is. Ráadásul ugye 10 évvel ezelőtt, úgy tudom, hogy Kínában csak nyugati autók voltak 10-15 évvel ezelőtt, most mi viszont alig lehet látni nyugati autót, csak kínai elektromos autók vannak. Tehát, hogy meg is volt a piac, hogy felfuttassák ezt a szegmest, és ez ragyogóan meg is valósult, és nem véletlenül most már külföldre kacsingat a kínai autóipar. Ráadásul ugye ezt segítették ezek a kínai állami szubvenciók, hogy megtámogatták a gyártást, mindenféle adókedvezményeket adtak, segítették az exportot, segítik az exportot, és ugye ez nagyon fontos, hogy Kínában nincsenek olyan nagyon szigorú állami támogatási szabályok, mint az Európai Unióban, hogy nem lehet állami támogatást adni csak nem tudom milyen összegben, meg ilyen szabályok mentén, tehát hogy ott direktbe megy a támogatás, és ezért nagyon, nagyon megerősödtek azok a koncernek, akik viszik ezt a szegmest ott. Ezekkel egy mezei autógyártó cég az Európai Unióban, legyen az mert Daimler vagy BMW nem nagyon fog tudni versenyezni.
Oké, ne áruljunk zsákba macskát, tényleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy rendezvényen egész egyszerűen azt mondta, hogy ennek semmi értelme, és ez hülyeség, mert hogy kereskedelmi háborúhoz vezet. Értem. Azt is értem, hogy az az indokolásunk, hogy mert Kínában tiltott állami támogatás, milyen tiltott Kínában, valószínűleg nem tiltott. Itt mi akként tekintünk rá. ott nem az, mint ahogy te is mondtad. És egyébként meg az nem egy verseny torzító szituáció, hogyha mi büntetővámokkal büntetjük a kínai autóknak a behozatalát, ezáltal helyzetbe hozzuk az egyébként költségesebben termelő európai, német, mindegy, csak mindegy, francia, olasz autógyárakat? Nem ugyanazt csináljuk? Tehát, hogy igazából lehet, hogy más nevet adunk neki, de ugyanaz a támogatás lesz.
Szerintem részben hajaz arra, amit az extra profit adókról mondom, hogy ez az adórendszer válságát is, meg a gazdaság válságát is tükrözheti. Hogy ebben a helyzetben, ahol az Európai Unió gazdasági növekedése az jelentős részben az autóiparnak a sikerességétől függ, tehát hogy nem tehetjük meg azt, hogy ráeresszük az olcsó kínai autókat az európai autópiacra.
Na most egy kicsit ellentmondasz saját magadnak ezzel, hogy nem tehetjük meg, mert azt mondtad, hogy ez van, el kell fogadni.
Nem, ez az előzmény, uh-huh. És most kialakult ez a szituáció, most már muszáj, mint az extra profit adókkal, hogy muszáj ezekkel az intézkedésekkel operálni, különben összeomlik a gazdaságnak ez az
abban egyetértünk, hogy sok minden oda vezetett, hogy Európa lemaradt, vagy úgy tűnik, hogy lemaradt az elektromos autózás világában. Egy mellé gondolat, hogy én még mindig nem vagyok meggyőződve teljesen arról, hogy ez valóban környezetkímélőbb megoldás, mint a alacsony fogyasztású belső motorok, de hogy ez egy side comment. Nyilván, hogyha egy 3 tonnás autó gurul egy úton, annak iszonyú környezeti hatása van, még akkor is egyébként maga az autó nem fogyaszt éppen üzemanyagot, de mindegy. Ez az egyik gondolat. Oké, tehát Európa lemaradt ebben, és ezzel valamit kell csinálnunk. Én azt gondolom, hogy Dani, amit mondasz, hogy nem vagyunk ferek, amikor azt mondjuk, hogy amiatt, hogy te kaptál állami támogatást, kedves kínai gyártó, ezért mi most megbüntetünk téged, mert hogy egyébként mi nem ezek szerint a szabályok szerint akarunk játszani, és akkor most ugyanazt csináljuk, mint a kínaiak. Én azt gondolom, hogy azért más egy picit a szituáció, mert hogy alapvetően, legalábbis az én értelmezésem szerint az európai piacnak és az állami támogatásoknak a játékszabályai az egységes európai piacnak a rendszerére vannak kitalálva. Tehát, hogy itt van, azért mégiscsak van egy határ. Tehát úgy értem, hogy...
Hát most a vámunióra gondolsz, igen.
És hogy azon az unión belül, tehát ezen a határon belül nem adunk állami támogatást úgy, mint ahogy mások adnak a saját cégeiknek, akkor viszont az európai piacot, tehát ezt a piacot, ahol ezek a játékszabályok érvényesülnek, akkor valahogy védenünk kell, különben nem tudjuk belül tartani a saját játékszabályainkat.
Itt tök egyetértek vele, Gyuri, csak nekem az egésszel van bajom. Tehát, hogy mi most egy nem versenyképes helyzetet próbálunk meg fenntartani.
De hogy nem versenyképes az európai mezőgazdaság, se így nézed, nem volt versenyképes az európai cukoripar, nem volt versenyképes egy csomó minden, mégis muszáj volt, vagy nem tudom, hogy jó döntések voltak, de mégis az európai mezőgazdaság a legegyértelműbb történet, mégiscsak egyetértünk, azt hiszem, viszonylag sokan abban, hogy valahogy védenünk kell az európai mezőgazdaságot, mert sokkal több mindent jelent, mint sima, olcsó terméket az élelmiszer például. És valószínűleg egyébként a gépjárműgyártásban is van egy ilyen gondolat, hogy ez túl nagy volumen ahhoz, hogy ezt ne akarjuk védeni.
Szerintem ott van egy ellentmondás, hogy azt mondod, hogy nem versenyképes az EU ahhoz képest, hogy van egy kínai állam által dotált autógyár. Tehát, hogyha nem lenne az a dotáció, akkor valószínűleg nem tartanának itt. Tehát igazából pont ez az, hogy a versenyelőnyüket egy olyan intézkedésnek köszönhetik, amivel mi nem tudunk versenyezni. Tehát a versenyelőny kiegyenlítése a célja ezeknek az intézkedéseknek. Ezért szerintem ezekre szükség van. A kérdés az, hogy meg lehetett volna ez máshogy.
Hát igen, itt egy kicsit elaludtunk valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen kollektív szundi. Még egy gondolat a Nagy Mártonnak a mondatára. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy én vagyok pesszimista, de ez a kereskedelmi háború már zajlik pár éve. Tehát, hogy most
nem ki, ez az első dömpingvám.
Ki is ütött el az első puskát ezzel kapcsolatban, aki megtolta a saját gyárait, hogy exportképesek legyenek, és be tudjanak jönni Európában, vagy Európa, aki megpróbálja megvédeni ez a piacot. Tehát, hogy
tart egy ideje, mondjuk tavaly élesedett igazán ki. Nekem inkább a Nagy Mártonnak a nyilatkozata, tehát hogy érinti ez az egész háború, ami kialakult Magyarországot, mert szerintem ez a legfontosabb kérdés. És valószínűleg emiatt mondja azt, amit mondta, tehát hogy oké, hogy az EU hátrányos helyzetbe hozta magát, hátrányos helyzetbe került itt a globális folyamatok eredményeképpen, de hogy mi mégiscsak ugye arra alapítjuk az iparstratégiánkat, hogy ideig német OEM-eknek vagyunk az összeszerelő üzeme, vannak tier 1-es, tier 2-es, tier 3-as beszállítói is, és hogy most akkor nyissunk keletre is, hogy legyenek kínai OEM-ek is, ugye a BYD szegedi beruházása, meg most, ha jól olvastam, akkor Pécsen is bejelentés készül, mert jön a Xi Jinping, a kínai elnök, és akkor Pécsen is lesz valami hasonló bejelentés. Ez volt a magyar stratégia, és ezt most lábon lőhetik ezek a...
De ezek a vámok, ezek lábon lövik, nem pont ezek teszik szükségessé a magyarországi gyárakat.
Ez ennek nem látjuk a...
Tehát, hogy érted, tehát azért van értelme itt kínai gyárat építeni. Most is 20%-kal, vagy 10%-kal, 15-tel olcsóbb az a kínai autó, amit Kínában gyártottak és idehoztak az európaihoz képest, akkor igazából biztos kell a magyar gyár, ha nincs már.
De nyilván azért akarja Magyarországon létesíteni ezeket az autógyárakat a kínai fél, hogy Vámunión belülre kerüljön, behozza az egyedi alkatrészeket, összeállítja az autót, és így értékesíti, és akkor mentesül, de hogy ez még itt nem lesz leütve ennyivel. Tehát, hogy ezt a kérdést akkor lehetne megválaszolni, ha látnánk ennek a végét, de hogy akkor majd valószínű, hogy egy-két olyan alkatrészre, motorra, vagy nem tudom mire, amit nem tudom, az Audi Győrben legyárt, hogy akkor kész motort ne tudj behozni. Tehát, hogy ennek a gazdasági háborúnak a végét még nem látjuk ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy most jó vagy rossz lóra tettünk.
Igen, meg amellett, hogy azt mondjuk, hogy a kínaiak idehozzák a gyáraikat, ez az érem egyik oldala. Egyébként nem csak a kínaiak hozzák ide a gyáraikat, hanem a nagy nyugati autógyártók is kínai gyártókapacitásokat alakítanak ki, tehát oda-vissza játék megy, ők is akarnak Kínában járműveket értékesíteni, sőt, ez a volumen az utóbbi időszakban nagyon sokat romlott is. Ugye a kínaiaknál, ahogy te is mondtad, 10 évvel ezelőtt nyugati autókkal jártak, most meg egyre inkább a kínai elektromos autókat veszik, szóval oda-vissza, két kapura megy a foci, az biztos. Minden esetre azt tudja, hogy erről még rengeteget fogunk hallani, és mi is beszélgetni, de a mai napra ennyi fért az adásba. Reméljük, kedves hallgatók, hogy élveztétek a felvételt, és reméljük, kedves Bence, hogy te is jól érezted magad a köreinkben.
Azt még el szeretném mondani, hogy nem most szerepelek először a podcastban, mert 20 résszel ezelőtt akar ez, amikor a V8 in the Digital Age csomagot elemezte, akkor mondta, hogy az egyik kollégám szerint így, meg így, így ilyen intézkedések várhatók, és az én voltam.
Tehát egy indirekt szereplésed volt.
Igen.
Már akkor is, és az előrevetítette a jövőt, ami a bekövetkezett, illetve a felvétel szintjén majd akkor, amikor megjelenik. Reméljük, hogy élvezni fogjátok, kedves hallgatók, és a legközelebbi alkalomig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.